Füles Bagoly olvasó. Fekete István. A bagoly. Az est megállt egy kicsit a falu végen és visszanézett a mezőkre, ahol sötét volt már minden, csupán a patak sudara látszott. A patakkal nem bír sem az est, sem az éjszaka, mert a hajnalokat kötötte össze és a fénnyel tartott rokonságot. Így azután a sötétség nem is vesződött a patakkal, hanem ráborult a falura. Egy-egy szekér zörgött még valahol, a boltajtó jelző csengője megpendült néha, a kutak vájújában meglocsant a víz, de a kertek alatt már az álom settenkedett, és a szérükben már a kazlatnak dőlt a csend. És ekkor megszólalt a harang. Egyet-kettőt kondult az elején, de azután imádkozni kezdett azok helyett is, akik netán elfelejtették volna. A torony alatt az öreg Banai harangozott, és maga se tudta miért, ezen az estén hosszú volt a harangszó. Banai nézte azt a másik kötelet, melyet majd a végén kell megrántani, és halogatta hozzá nyúlni, mert azt a harangot lélekharangnak hívták. Ez jajdul meg, ha tétova lelkek szállnak el a faluból, de az öreg harangozó még mindig a másikat húzta, pedig ekkor már a legjámborabb öregasszonyok is kifogytak az úrangyalából. A végén azonban mégiscsak hozzá kellett nyúlni, de a kis harang alig kezdett bele esti mondókájába, az öreg ember már végét is szakította. Elég volt, uram bocsá, és bezárta a templom ajtót. Kün világosabb volt, és Banai megtörölte homlokát. Nem, mintha melege lett volna, de agódás futkosott gondolataiban, és ezektől jó lett volna szabadulni. Az úton egy-egy ember ballagott hazafelé. Néha megvillant egy-egy kasza, és a mezőkről a szállóharmat hátán betódult a faluba a tarlók meleg illata. Banai eltette nagy kockás zsebkendőjét és már indulni készült, amikor oda köszönt valaki, azután megkérdezte hát az unokád Gáspár. Köszönöm kérdésed, István, csak van. Azután újra egyedül maradt. Bizony a lányka rosszul van. Bólongatott hazafelé menet, és agódva nézett az ablakra, amelyen, mintha a lázvörössége terpeszkedett volna. És ekkor újra a vékony harang kötélre gondolt, amelyet neki kellene meghúznia akkor, és megrázkódott. A szobában soványan, szomorúan égett a lámpa. Felesége csak bólintott feléje, hogy bizony semmi jó újság nincs, s a kislány lázas arca szinte elveszett a nagy párnában. Na, gyerekem, próbált mosolyogni Banai, ugye jobban vagy? A kislány fáradtan nyújtotta kezét az öregember felé. Mit hozott, öregapám? Banai meghökkent. Én mit hoztam? Máma semmit. Máma nem lehetett. De holnap, majd meglátod. Madarat. Hát, hogy eltaláltad, de aztán, még hozzá milyen olyan senkinek nincs a faluban, ugye jó lesz? De a kislány már nem válaszolt. Suttogott valamit és elfordította a fejét. Így van már reggel óta, mondta az öregasszony. Hun beszél, hun nem. A doktor meg csak hümmögött. Banai fejcsóválva ment ki a konyhába, mert a mezőről most értek haza a fiatalok. A gyerek, néztek az öregekre, mintha valamivel könnyebben lenne. Madarat kért. Most csak egyetek, úgyis alszik. Hány keresztet ad holdja, mindegy az most, csak a gyerek. És tányérjukba néztek mind a hárman. Az ajtó nyitva maradt, amikor lefeküdtek, s azután az ablak alatt, hangtalan nehéz lépteivel csak az éjszaka járt. A hajnal pedig könnyen és vidáman jött, mint máskor. Banai már sötéttel felkelt, hogy hajnalra harangozzon, de a tarisznyát is vitte magával, mert a gyereknek madarat kell hozni minden áron. Talán gilicét, de misére már megint a templomba kell menni, mert Banai nélkül talán nem is lehetne misézni. A gilicefészkek azonban üresek voltak. A sárgarigó fiaik is már ott röpdöstek a fészek körül, a seregének meg olyan magasan volt az odúja, hogy a létra el nem érte. Ezzel el is múlt a reggel. Mise alatt is csak a madáron járt az esze, sőt többször Szent Antal szobrára nézett, hogy talán csodát tesz a szent ebben a nehéz dologban. Ekkor jutott a kezébe a galambok, a toronypadlás, ott költ az a temérdek galamb, akadt köztük támfehér is. Egészen felvidámult és hálásan nézett a nagy szentre, aki, mintha azt mondta volna, jól van, Gáspár fiam, de a madarat fel kell nevelni. Játsszék vele a gyerek, s azután el kell ereszteni. Úgy lesz, kegyes szent. Bókolt az öreg, és mise után felballagott a padlásra. A galambok nem is igen féltek tőle, de hiába volt minden, mert a fiak, vagy röpültek már, vagy olyan kicsinyek voltak, hogy azok felnevelését nem merte volna vállalni. Meg azután ilyen mesztelen porontyokkal, hogy játsszék a kislány. Megnézte a verébfészkeket is. Nem csúnya a madár veréb, ha jobban megnézi az ember, de verébék már a második fészek alja tojáson ültek, és az öreg ember izzadva tanácstalankodott. Benyúlt minden fészekbe és keze végig tapogatta a sötét odúkat is, hogy nincs-e valami a rag alatt. Húj a teremtésit, sziszent fel egy helyen, mert valami jól a körmére koppantott, de mivel az illető tollas volt, hát csak kihúzta. Hát te vagy az, méltatlankodott Banai, és talpra állította a kis baglyot. Az csak pislogott. Elviszlek, határozott az öreg. Nem lesz semmi baj, ne félj, de milyen szép, vagy, dicsérte meg a baglyot, azután vigyázva tarisznyájába csúsztatta. Az utcán sütött a nap, valami bátor fényesség úszott a levegőben. A fecskék sárcettek a pocséták szélén fészküket tatarozni, és fiaikat már rögtükben etették. Lám, ezek is felnevelik a fiatalságot. Felesége már a pitvarban várta. Te, Gáspár, és az öreg Banai tudta, hogy jó hír van. Azt mondta, azt. Túl van a bajon, hogy az a jó Isten. Én meg madarat hoztam, és bementek. A kislány szemének homályos tükre tiszta lett, kezei hűvösek, és fáradt kis arcában más napok voltak. Öreg apám, hát hozott. Az öreg Banai büszkén áll az ágy mellett. Én ne hoztam volna, a kis bagoly pedig ül a kislány takaróján, nagyokat villog, sőt később ásít is. Látta, öreg apám, ásított. Álmos az evatta, fene tudja, hol tekergett az éjjel. A kislány maga mellé teszi a bagyot, simogatja és lassan elalusznak mind a ketten. Az öreg Banai pedig hetek óta először meghatott mosolygó arccal, lábujjhegyen megy ki a szobából. Alusznak, suttogja odakint feleségének, pedig kiáltani szeretne, nagyot, arcával az ég felé fordulva. Egy hét múlva a kislány már a pitvarban ült, két hét múlva pedig végig szaladt az udvaron, ahol ekkor már gabonás kocsik jártak. A kis bagoly pedig bent kuksolt egy kalickában, ahol meleg volt, és a rács közt éjszaka a szabadság szele járkált. Megnőtt a kis bagoly, talán repülne is már, ezen gondolkozik az öreg harangozó a templom csendjében este harangozás előtt. Bátran nyúl már a lélekharang köteléhez is, amikor hazamegy, benéz a bagoly pitvarban felakasztott kalickájába. Jól van, no, és, amikor elalszik a ház, mezít láb kioson és halkan kinyitja a kalickát. Erigy, madár megígértem. Alszik a ház, az éjszaka nagy, és a nagy éjszakában részek szabadságában imbolyogva repül a kis bagoly.